Kezdődik a Fele Barát, a Baptista Szeretett Szolgálat magazin műsora. Baptista Rádió. Baptista Rádió. Neked szól. Fele Barát. A mikrofonnál Bognár Erika.
Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorban Szenci Sándorról emlékezünk meg. A stúdióba hívtam barátokat, munkatársakat, akik megosztanak veletek egy-egy emléket, eseményt, amit ők is átéltek Sándorral. Így teljes képet kapunk egy ember életéről, aki Isten elhívásának eleget téve, engedelmeskedve tudta végezni munkáját, és létrehozott egy hatalmas nagy szeretett szolgálatot, melynek részesei vagyunk mindannyian. Mai vendégem Révész Lajos és felesége Révész Szilvia. Kérem, fogadjátok szeretettel ezt a beszélgetést. Vendégem itt a stúdióban Révész Szilvia és Révész Lajos Sándornak egy nagyon kedves házaspár barátja. Szeretném, hogyha magát a személyes kapcsolatotokat elmondanátok, hogy hogyan ismertétek meg, milyen volt a kettőtök közötti, két család közötti kapcsolat, aztán ami munkakapcsolattá érlődött.
Egész fiatalon találkoztunk, talán 21-22 évesen. Akkor még nem tudtuk, hogy van olyan, hogy időre szóló barátság, vagy alkalomhoz, vagy helyhez kötött barátság, és van olyan, hogy szövetség alapú barátság, nyilván ezt akkor nem így fogalmaztuk meg, de az a barátság, ami annak idején elkezdődött, úgy indult, hogy a teológián harmad évet kezdtük volna, amikor a teológián egy építkezés volt, és erre az építkezésre egy szombatra kerestek önként jelentkezett a teológusok közül, hogy az ott lévő könyvesnek besegítsenek kisebb munkákba. És érdekes, hogy erre a segítő szakmára ketten jelentkeztünk, Sándor és én, és azon a napon hosszú beszélgetésünk volt, ilyen, úgy emlékszem, hogy ilyen 6-8 órán dolgoztunk, és nekünk túl sok dolgunk nem volt, ráértünk beszélgetni, amíg a mester dolgozott, és a lényegben, hogy rájöttünk, hogy két fontos dolog jellemez bennünket, hogy nagyon különbözőek vagyunk, de ahogy az Istenhez kapcsolódunk, ahogy a házastársunkhoz kapcsolódunk, ahogy az Istent szeretjük és elképzeljük a szolgálatot, gondolva ugye a harmad évfolyam előtt a pásztori szolgálatra, az nagyon hasonló, egy kicsit atipikus, vagy nagyon atipikus, de nagyon hasonló, és én ott zártam így a szívembe Sándort, és aztán nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen 32 éves barátságá fogja magát kinőni.
És egyébként a Sanyi akkor jött a teológiára, tehát egy-két napja volt ott, tehát teljesen új volt, és mi is akkor kötöttünk házasságot Lalával, és ahogy mesélt róla, tehát Sanyi rögtön elhívta Lalát a Pető intézetbe a mozgássérű gyerekekhez bibliaórát tartani, úgyhogy így egy közös szolgálatban bontakozott ki a barátság, és Lala sokat feljárt hozzájuk, a Bartók Béla úton volt egy pici lakásuk, és rengeteget mesélt róluk, és én a karácsonyi teológus istentiszteleten találkoztam először a Sanyival is, és a Katival is, és nekem például az elhívásban volt egy ilyen, hogy én nem szeretnék ilyen hagyományos lelkipásztor lenni, hogy ilyen kosztümben, meg hasonlók. Megláttam a Katit, egy piros kockás rövid szoknyában volt, és azt éreztem, hogy ő az én barátnőm, és így volt, hogy ő is azonnal már úgy Lalát ismerte. Az első pillanatban barátok lettünk. Onnan rögtön mentünk hozzájuk, és utána érdekes módon mi is beköltöztünk Pestre néhány hónap múlva, és akkor még egyikünknek sem volt olyan sok elfoglaltsága. Rengeteg hétvégét együtt töltöttünk, együtt kirándultunk a hegyekbe, vagy Szentendrére, ezeket a klasszikus történeteket, amiket Sanyi mesél, hogy hol tért meg, hol a katonaságnál, elvitt minket, megmutatta, hogy ebbe a bunkerbe volt, vagy hasonlók, így vártuk a gyermekeinket, és tulajdonképpen így tehát az életünk fonala így összekötődött, és rengeteg párhuzamos szál volt, hogy ők is örökbe fogadtak csecsemőt, mi is örökbe fogadtunk csecsemőt, hogy mindkettőnknek a férje ehhez nagyon elszánt volt a szolgálatban, és meg tudtuk osztani azt, ennek a terheit is egymással, mert mi értettük, hogy mit jelent az, hogy már megint úton van, vagy odaadja az utolsót is, vagy hasonlók, ahogy próbáltunk mi felnőni hídben a társaink mellé, ez is egy ilyen nagyon hasonló szál volt, és ez az Istentől egy óriási ajándék, mert ebben azt mondják a statisztikusok is, hogy kevés barátja van a magyar embereknek, de hogy valakinek életre szóló barátja van, lesz. És hogy valakinek ez így olyan, mint a családja, mert a családjaink is. Tehát, hogy én is ismerem a Sanyi anyukáját, Anci mamának szólítom, vagy Sanyi papának szólítottuk az apukáját, vagy a Kati családját, Zoli bácsi hallgató papa, de fordítva is, hogy a Sanyék is később volt úgy, hogy az én szüleimmel szomszédságban éltek, és ők is Cili mamam is papának szólítják. Nem tudom, hogy az Isten hogy találta ezt ki, de személy szerint azt hiszem, hogy ez kölcsönösen kimondható, hogy a barátságunk nagyon nagy erő és tartóoszlop volt abban az odaszánt szolgálatban, amiben voltunk a 30 évben. Hogy mindegy volt, hogy ők a koszovói háborúban vannak, akkor hetekig vigyáztunk a gyerekeikre, vagy mi Mongóliában voltunk, akkor Sanyi hozta haza a lányokat, és hétvégente náluk voltak. Így volt az, hogy a gyerekek is így együtt cseperedtek fel.
Érdekes, hogy amikor Sándor már elkezdte a segítő szolgálatait, karitatív szolgálatait, és meghívott bennünket Koszovóba, Pristinába, akkor megérkeztünk a repülőtérről, hazafelé jövet, különböző ellenőrző pontokon kellett megállni, és hogy beleszippantottunk abba a légkörbe, hogy mit jelent egy háborús közegbe dolgozni. Azon a hétvégén kirobbant egy kisebb helyi konfliktus, mi azonnal reagáltunk rá, és teherautónyi élelmet vittünk azokra a helyekre, és láttuk az emberek arcán azt az elkeseredést, és azt az örömöt, amikor meglátták az élelmet, tehát hogy láttuk, hogy ezek a helyek, ahol Sándor megy, ezek nem csak, hogy nem kispályás, hanem ebben benne van az is, hogy nem biztos, hogy visszajövünk. És mi is néhány olyan helyet elvállaltunk, fölvállaltunk, amiben nem volt 100%-ig emberleg biztos, hogy most akkor azt elkezdjük, de be is tudjuk fejezni, vagy szerencsés lesz az utunk, ugye ez Istennél volt, és ugye nagyon érdekes, hogy nem lebeszéltük egymást ezekről a helyzetekről, hanem egy olyan háttért biztosítottunk egymásnak, hogy talán egyszer beszélgettünk erről, hogy ha bárkit bármi ér, akkor a másik gyerekét felneveli. Erről soha előtte meg utána nem beszéltünk, de ez így elmélyített a barátságot, hogy mind a négyen tisztában voltunk, mind a két házaspár, hogy olyan helyeken járunk, ami az Isten kegyelmétől függ, de hogyha az Úr úgy adná, akkor ott vagyunk, és talán ekkor alakult ki ez a szövetségi kapcsolat, amire ma is úgy emlékszünk, hogy egy nagyon bátorító kapcsolat. Ez az is, azért is érdekes, mert nekem van összehasonlítási alapom, van egy ikertestvérem, és nem tudnám egyiket vagy a másikat erősebb kapcsolatnak mondani. És ők egy különleges ajándékai voltak egymásnak, és mind a szövetségben azt gondoljuk, hogy azzal kötök szövetséget, aki olyan, meg úgy gondolkozik, meg azt csinálja, amit én, de nem feltétlenül, tehát mi nagyon különbözőek voltunk, talán mind a négyen, viszont olyan, mint a jó házasság, hogy a szövetség megmutatja a másiknak a hibáit is, de azon a területén én nálam több van, vagy fordítva, ahol nálam kevesebb van, ott a társamnak több adatik, ugyanígy van a barátságban is, hogy nagyon sok mindenben Sanyinak sokkal több volt, mint nekem, és fordítva is, hogy voltak olyan területek, ahol nekem volt a tartsajomban több, és ez nem versenytéma volt közöttünk, hanem egymást támogattuk ezzel a több és kevesebb viszonyának az értékelésével.
És igazából 99-ben, amikor, tehát 99-ben, amikor a szeretett szolgálat kezdett növegetni, és már sok volt Sanyinak az, hogy pásztor is, és a szeretett szolgálatot is figyel, akkor hívta meg a Lalát pásztornak Velencére, vagy bennünket, és akkor pedig, akkor kerültünk egészen testközelbe a szeretett szolgálattal, mert tulajdonképpen még akkor Velencén volt az iroda is, meg láttuk a munkákat, és a másik pedig, hogy akkor együtt vitték, vagy vittük a velencei gyülekezetet, és az, ahogy kezdtek ezek a látások kibontakozni, annak mi tanúi voltunk. Tehát, hogy Velencén voltak ima éjszakák, imádkoztunk az ébredésért, imádkoztunk akár egy-egy ilyen afganisztáni útért, vagy hasonló dolgokért, és tényleg ilyen hihetetlen volt látni, hogy hogyan bontakozik ki. Olyan dolgok is, ahogy mondja az ige, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi szív meg se sejtett, hogy az Isten olyanokat készített. És hogyha a barátságunkra gondolok, akkor most itt persze mondhatnék sok-sok szép sztorit, meg a legszebb időszakokat, meg minden, de most, hogyha végére gondolok az elmúlt 3,5 évre, amikor a Sanyi beteg lett, és ott voltunk mellette a kórházban, vagy az otthonában, hogy ez is az emberi élet ilyen, hogy amikor visszagondolunk, hogy 22 évesen barátok voltunk, és bennünk volt ez a heuréka, a rendszerváltás idején mindent változtatunk, és megváltjuk a világot, és hogy utána nem gondolta az ember, hogy olyan dolgokon is át kell menni, hogy egy ágyban lehet ülünk, és fogjuk egymás kezét, és elbúcsúzunk egymástól, de mindezzel együtt is az életünk, a földi életünknek egy nagyon nagy ajándéka az, hogy ők a barátaink lehetnek.
A szolgálatot együtt kezdtétek, és igazából a baptista szeretett szolgálatnak az első éveiben is már ott voltatok, hogy Sándornak erre az Istenre hagyatkozó hozzáállása, hiszen ő Isten embere volt, az a hit, amikor valóban vízre lépett, az hogyan mutatkozott meg, milyen eseményekben, milyen történetekben tudnátok bemutatni nekünk, akik akkor nem voltunk részesei az ő életének.
Hát például ezekben, hogy amikor látta azt, hogy a növekedés ez az kell, hogy ott hagyja azt a mondjuk azt a velencei missziót, amit ő épített fel, vagy az imaházat, vagy a pásztor lakást, tehát ugye tényleg a zöldségtárolót mi szoktuk mondani, de az nem egy költői fogás, hanem tényleg egy zöldségtárolóban laktak, és akkor felépült az imaház mögött onnan az új pásztor lakás, és ő soha nem költözött bele, mert addigra már ugye az kellett, hogy tovább lépjen, hogy tudja vinni a segélyszervezetet, és hogy ő tényleg így volt, hogy nem tanácskozott testtel és vérrel, nem számított neki, hogy azért nem egyszerű a Katinak megmondani, hogy oké, eddig itt laktunk, de most sem fogunk beköltözni, hanem a Lajos fog beköltözni oda, mert mi meg nem tudjuk, mi lesz velünk, de, és tehát, hogy ilyenekben, hogy mindig mert lépni, és amikor látta azt, hogy valami új dolog indul, vagy az Úr valamerre nyitne egy kaput, akkor nem rendezkedett be állandóra, hanem kész volt a saját kárára is dönteni, de lépni tovább.
Illetve ha valaki egy kicsit ismeri a hátterét, Sándornak a tinédzser korában volt egy családi törése, szülei elváltak, és nem keresztény hátterű volt egyáltalán, és gyakorlatilag 14 éves korától maga igazgatta az életét, hihetetlen hátrányokkal indult, és talán sokan nem is tudják, hogy ez viszont nem megkeményítette a szívét, hanem én néha azon csodálkoztam, hogy tud minden emberbe bármit belelátni. Tehát nekem, aki rendezett háttérrel, normális baptista, sokadik generációs család, furcsa volt, hogy és ezt hogy vesz észre ezt az embert, vagy helyzetet, néha azt gondoltam, hogy fölösleges, de talán ez a helyzet, ez a megtöretettség, amivel ő indult, ez egyrészt hátrány volt az életben neki, viszont éppen ezért bátrabban tudott kapaszkodni az Istenbe. Illetve, mivel ő volt, hát most csak így nagyon finoman fogalmazza, igen, kiszolgáltatott helyzetekbe, ezért a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket nem csak látta, észrevette, hanem értette, és tudta, hogy miben kell őket megszólítani, vagy miben kell segíteni neki. És nyilván nem akarjuk elmisztifikálni, hogy ő akkor ezzel együtt mindig mindent jól és tökéletesen döntött, viszont nagyon nagy szíve volt arra, hogyha valamire rájött, akkor bárki előtt, bárhol, bármikor kész volt azt elismerni, és igyekezett azon változtatni. És éppen ezzel segített azon, hogy ne egy ilyen, ilyen csoda nimbusz lengje őt körül, hanem lássák őt embernek is. Nagy erőssége volt az, hogy sokakat szeretett leültetni az asztalához. Néha szerettünk volna vele beszélgetni, és meg is hívott egy-egy vacsorára, vagy egy ebédre, de abban biztosak lehettünk, hogy rajtunk kívül még legalább 5 ember meghívást kap, és szeretett másokat meghallgatni, nyitott volt a világra, nyitott volt az új dolgokra, és talán abban is látjuk, hogy amikor meglátta a szükséget, akkor habozás nélkül reagált rá. Szinte anekdotikus az, amikor valaki megdicsérte az ülőgarnitúráját, és a következő nap ez az ülőgarnitúra márnak az embernek az otthonába volt. Ő ilyen volt, és lehet ezt csodálni, lehet ezt úgy gondolni, hogy ez túlzás, de Sándor Sándor volt. Tehát egy teljesen más beágyazottsága volt, ahonnan ő érkezett, illetve amit Isten kipótolt nála, amit mondjuk más nem kapott meg a családból, kapott egy olyan értelmi, logikai, intelligenciaiban erősségeket, olyan logikája volt, hogy amit én észre se vettem, ő már arra már nem csak, hogy észrevette, hanem meg is kapta a választ, és már intézkedett. Vagy tett dolgokért. Úgyhogy nagyon, nagyon különleges gondolkozása volt, nagyon nagy magasságokat tudott megjárni, és nagyon nagy mélységeket is. Tehát, hogy ezt nem titkolta, de kész volt a mélységekben is elismerni, hogy igen, ez most nem jött össze, ez most nem sikerült.
Szolgálat. Teljesen áthatotta az életét. Ti is részesei voltatok a vele együtt végzett szolgálatban. Milyen volt a munkatempója, mint ember, ahogyan hozzáállt? Erről is vannak ugye anekdóták, de hogy hogyan állt ő hozzá ezekhez a feladatokhoz, és mi mutatta meg azt, hogy ő végül is ebben is Isten embere volt?
Hát a munkatempója az... Tehát a munkabírása is hatalmas volt, teherbírása is, és a tempója is. Tehát, hogyha meglátta, hogy most itt Kairosz van, és valami nyílik, akkor ott az nem számított, hogy éjjel van, vagy hétvége van, vagy mi van. És hát tehát tényleg nekünk is voltak olyan történetek, még akkoriban nem voltak mobilok se, hanem a vezetékes telefon az egyszer csak beállított, hogy 20 méteres zsinórral, hogy a hálószobáig felérjen a telefon meg az internet, és akkor vett egy laptopot, hogy éjjel is tudjunk dolgozni, és akkor volt, hogy már éjjel 2-kor is csörgött, még mielőtt volt ez, hogy lent csörgött a nappaliba a telefon, és akkor a férjem, vagy Lajos mondta, hogy még egyszer felveszed, és akkor nem vettem fel, és hajnal, vagy reggel hívott már korán, és mondja, ugye Lajos nem engedte, hogy már legyen ilyen fél 2-kor, tehát, hogy akármeddig dolgozott, ha arról volt szó, és hát valaki mondta is mostanában, hogy két végéről égette a gyertyát, tehát, hogy tényleg nem kímélte magát. Pintér Bélának van az a dala, hogy hazahoztál, talán az a címe, hogy mondd el a jó hit százszor, ezerszer, hogyha kell, neki mérd magad, csak hirdest, hirdest. És tényleg, amikor az oktatási intézményeket átvettük, és akkor látta azt a lehetőséget, hogy itt most lehet az evangéliumot mondani, hát tényleg éjjel-nappal autóban volt is, és ment, és hirdette az evangéliumot, és akkor ezt hallgatta rongyosra az autóba, és ezt mondta. Igen, ő egy ilyen típusú ember volt, és valaki másképp csinálná, de annak az Isten nem ezt a feladatot adja. Tehát ez is, ez egy árnyoldala lehet a történetnek, hogy igen, nem kimérte magát, és nem nézte, hogy ez mibe kerül, de így tudott ez az egész előállni a láthatatlanból a láthatóba.
Igen, hatalmas nagy szeretet volt benne az emberek iránt, és ez megmutatkozott a munkájában, szolgálatában, tetteiben, szavaiban, ez érzékelhető volt, és látható is a munkájában.
És azokat is érzékelte, hogy most akkor nőtt a szervezet, most már szakemberekre van szükség, most már nem elég az csak, hogy van néhány ember, aki ismeri a látást, meg lelkes, meg odaszánt, meg az urat szolgálja, hanem hogy kell olyan gazdasági igazgató, kell olyan oktatási igazgató, aki a legjobb, aki átlátja, és amit a Lajos is említett, hogy mivel az intelligenciája meg a memóriája is olyan volt, hogy emlékszem, amikor elkezdtük az oktatást, ugye én középiskolai tanár vagyok, tehát valamelyest azért az oktatásból jövök, de mondjuk nem oktatás vezetés vagy szervezés területéről, és hát ahogy arról volt szó, hogy fogunk átvenni iskolát, két nap múlva a szaknyelven beszélt, és idézte a törvényt, a törvénynek a szövegét. És kérdezem, hát honnan tudod ezt? Hát azt mondja, átküldték nekem, elolvastam az éjszaka. És hogy egyszer elolvasta, képben volt már. Tehát, hogy ez a része is hozzá, tehát ezt is fontos látni, hogy nem csak az volt, hogy hídből lépett, hanem azért a szakmát is mögé tette, tehát az értelemszerű, csak úgy tud állni egy ilyen rendszer most már.
Nem kimérte elő magát, ez látható volt. És az emberekhez való viszonya. Amikor említetted, hogy oktatási intézményeket vettek át az állami részből, akkor azokat az embereket, akik ott ugyanúgy átvettek tanárokat, iskolában dolgozó munkásokat, hogyan próbálta megközelíteni őket?
A másik erőssége Sainak az volt, hogy önazonos volt. Tehát, hogy sose foglalkozott azzal, hogy mit várnának el tőle, vagy hogy kéne viselkedni egy baptista lelkésznek, hogy kéne viselkedni egy szeretetszolgálati igazgatónak. Ő Sanyi volt. És amikor átvettünk mondjuk intézményeket, ott is így kapcsolódott az emberekhez. Tehát, hogy ez sokszor így meglepő volt, mert az iskola világát ismerve tudom, hogy mondjuk egy tanári értekezletre ott berobban valaki, és ott elkezdi ölelgetni az embereket, akkor először ez lehet, hogy furcsa, de mégis szerintem hozott egy frissességet is ez, hogy olyan, hogy azt adta, amilyen volt, azt adta tovább, azt a szeretetet, azt az odafigyelést, és most így pont az eltávozása után az egyik iskolában beszélgettünk erről, ott néhány tanár mondta, hogy amikor ide bejött, akkor mindenkit vagy megölelt, vagy lepacsizott a folyosón, ahogy végig suhant mindenkihez volt egy szava, észrevette az embereket. Tehát így kapcsolódott azzal, aki ő maga, az egész személyiségével. Egy nagyon karizmatikus személyisége volt, és így, hát persze, ez pró és kontra, tehát valakinek nagyon sokat jelent, lehet, hogy valakit pedig zavar, és ilyenek is voltak azért az elmúlt 30 évben persze, akiknek furcsa volt a Sándor személyisége, de azzal indította is ezt az egész történetet, megműködtette.
Mint lelkésztárs. Az ő munkája a baptista szeretett szolgálaton belül. Ő a lelkésze volt ennek az egész szervezetnek, ami ugye hatalmassá növekedett. Hogyan tudta
átfogni, átlátni ezt az egészet. Hogyan tudta gondozni az ő munkatársait, hogyan látta meg az ő problémáikat, nehézségeiket, és a segítségnyújtást is, lelki gondozást, hogy tudta megoldani?
Egyrészt volt egy nagyon nyitott személyisége, tehát inkább azt mondom, hogy extra nyitott, tehát nagyon kevésszer látunk ilyen szívvel és ennyire önzetlenül nyitott embert. Nyilván az üzleti világban vannak nyitott emberek azért, hogy a zsebedből kihúzzanak valamit. Ő úgy volt nyitott, hogy a zsebedből beletegyen valamit. Akár érzelmileg, akár szellemileg, akár anyagilag. És őt egyiket sem tette előré vagy hátré, valahogy jól megírt, érezte, hogy melyikre van szükség az embereknek. Másrészt, mivel ők különleges gondolkozása alapján ő rendszerekben gondolkozott, és ezért nagyon jó érzékkel, különleges érzékkel találta meg a megfelelő embereket, a megfelelő, ahogy a feleségem mondta az előbb, hogy amikor a szakmára volt szüksége, akkor valahogy úgy megtalálta a szakmában a legjobbat. És néha, ha ebben tévedett, akkor nem volt kellemetlen neki ezt korrigálni. És jó érzéke volt ahhoz, hogy meglássa azok a kezdőkben is, hogy mivé válhat valaki. Tehát, hogy nem csak már a kész szakembereket tudta integrálni a rendszerébe, hanem meglátta azt, hogy fú, ő egy nagyszerű ember, egy néhány évet vetek bele, és bizonyos területen majd mennyire fog ő erősödni, növekedni. Nyilván itt, akik ezt megélték, mindjárt úgy élték meg, hogy a Sanyi bennem bízik, és rám bízza, és nagyon személyessé vált ez a meghívás, megszólítás, felszólítás. Később esetleg ez hiányossá is válhatott, hiszen Sanyi ezer felé osztotta magát, viszont ezer dologra tudott egyszerre így rálátni, vagy százra biztos. És egyszerre tudott barátja lenni az embereknek, egyszerre tudott vezetőjük lenni, egyszerre tudott lelkészük lenni, jó érzékkel találta meg a kor változásai, hogy szükséges, akár zenei stílust, akár a dicséretben, hogyan vezesse. Ő nem volt dicséretvezető, de megtalálta a megfelelő embereket, akiket pozícióba helyezett, és azt mondta, hogy a te dolgod ez lesz, és Magyarországon teljesen ismeretlen volt akkor még, hogy valaki mondjuk kvázi ebből éljen, de sokaknak megengedte, hogy akár évekig ez legyen a dolga, hogy dicséretet vezet, vagy táborokat vezet, vagy különböző projekteket vezetett, és hát természetesen a szeretett szolgálata, hogy kinőtt, így várta ide azokat, akik szeretnének szolgálni, illetve én úgy gondolom, hogy azok tudtak megmaradni, akik nem csak egy sávon tudtak mozogni, hanem megértették azt, hogy ha munka van, akkor a legmagasabb pozícióba is pakoljuk a székeket. És fordítva, hogy amikor le van pakolva a szék, akkor nem maradunk ebbe a pozícióban, visszamegyünk oda, ami a mi dolgunk. De hogy ilyen átjárható és flexibilis emberek érezték jól magukat a közelében, igen, tehát azt hiszem, hogy ez volt az egyik titka, hogy jó szeme volt arra, hogy kiből mi válhat.
Nagyon sok embert Jézus Krisztushoz vezetett, nagyon sok embert bemerített. Igazából az ő munkája az egybefort azzal, hogy folyamatosan evangélizált és megszólította az embereket. Ezt ti hogy láttátok? Hogy tudtátok ebben őt támogatni a munkája során?
Igazából én úgy látom az ige alapján, hogy a ötféle szolgálati ajándékról beszél a Biblia, apostol, evangélista, tanító, proféta és pásztor.
Pásztor.
És ugye az apostol az, akit, hát nem nagyon szoktunk ilyenről beszélni, mert az a Pál apostol, de hogy az apostol az, aki egy úttörő, vagy az a szó is jó, hogy pionír. Tehát a Sanyi egy ilyen típusú ember volt, aki, hogy ki az apostol, bemegy egy olyan helyre, ahol nincs semmi, és ő mikor visszanéz, ott van mögötte már valami. De ő megy tovább, mert ő mindig az utat töri. És a Sanyi egy ilyen ember volt. És az apostoli ajándék az egy olyan ajándék, amiben benne van az evangelista, a tanító, a proféta, mindegyik, mert ugye amikor kezdünk, akkor ott szükség van valakire, aki az evangéliumot tudja szólni, szükség van valakire, aki pásztorolja az új megtérőket, szükség van valakire, aki látást ad a jövőre, mert hisz indít valamit, és a Sanyinak ezek az ajándékai megvoltak, és így ebben, ezzel az ajándékkal tudott szolgálni, és igen, tehát volt evangélista ajándéka is, hogy tehát a mi baráti körünkből is, hogy volt olyan, hogy az egyik barátunk eljött, vagy nálunk találkozott a volt egyetemi csoporttársammal is a Sanyinak, a ötödik kérdése az volt, hogy te nem gondolkodtál még azon, hogy megtérj, hogy Jézust az életedbe hívj, és akkor 10 éve voltak éjszakában menő beszélgetéseink ezzel a sráccal, Sanyi fél óra alatt Jézushoz vezette. Mert olyan meg volt erre az ajándéka, és meg volt erre a hite is, és bátorsága is. Úgyhogy hogy ebben.
Mit üzenne Sándor nekünk? Mit szeretne, hogy mit látok a legfontosabbnak, amit azok, akik esetleg nem ismerték, vagy csak részben ismerték Sándort, vagy akár a munkáját, hogy hogyan emlékezzenek rá vissza?
Hát biztos nem azt szeretni, hogy emlékezzünk ő rá, vagy őróla beszéljünk, vagy ilyenek. Nem ezt szeretni, azt szeretni, hogy Isten országa épüljön, és menjen előre. Azt szeretné, hogy mindenki a maga helyén azzal az emberje váljon, akinek az Isten megálmodta. Tehát, hogy max, amit szeretne örökségként hagyni, hogy más is járjon hitben, más is lépjen ki a csónakból, más is találja meg a helyét, és ne csak a láthatókra nézzen, hanem lássa meg, hogy az Isten erőforrásai kiapadhatatlanok, és hogy minden korosztályon, minden helyen a világon van terve, mert ő kész adni, kész cselekedni. És biztos, hogy ezt szeretné örökségként, hogy sok olyan embert, aki bátran mer álmodni dolgokat, és kilépni a komfortból, a komfortzónából azért, hogy az Isten országa az láthatóvá váljon ebben a társadalomban.
És nagyon nagy hatékonysággal tudott szeretni így a nemes egyszerűségében, és ezt a legegyszerűbb módon is kész volt kimutatni, megmutatni. És mivel ő ugye most már a legeslegjobb helyen van, tehát hogy nem lehet közöttünk, én azt gondolom, ha a Sanyit életét nézem, akkor valahogy ezt a fonalat lenne jó megtanulni tőle, hogy amikor vele voltam, akkor azt gondoltam, hogy nagyon jó, nem is gondolkozott ezen az ember, csak egyszerűen jó volt elfogadni a szeretetét. De amikor olyanokat szeretett, akiket lehet, hogy én nem tudtam volna, akkor elgondolkozott az ember, hogy akkor még őt is lehet, még őt is. Nekem például ez egy nagyon nagy örökségem Sanyitól, hogy még őt is lehet szeretni. Igen, még őt is lehet. Meg még őt is. És akkor nincs vége ennek a... Tehát mindig a következő embert is lehet szeretni. És hát amit ugye az utolsó heteiben elmondott, az megköszönte az Úrnak, hogy egy ilyen életet élhetett. Egy-kettő annyit mondott, hogy nagyon hálás volt azokért, akik szerették. Nagyon hálás volt azokért is, akik nem nagyon értették, akik viszont kimondottan nem szerették, azoknak annyit hagyott meg így, mondjuk így a beszélgetésben kiderült, hogy ő annyit mondott, hogy bár jobban tudtam volna szeretni, hogy megértsék, hogy miről szól az egész dolog. És valahogy ezt látom, hogy szeretni annyira az embereket, hogy sokak megváltozzanak, és hát ahogy Sanyinál is láttuk, mindenki nem tudott megváltozni, lehet, hogy nem is akart, de hogy ő nem mérlegelte, hogy akkor őt már nem szeretem annyira, hiszen nem fogadja, hanem akkor őt még jobban szeretni. Akkor is, hogyha pontosan tudta, hogy ő most neki megy a háta mögött, és a többi, és a többi. Őket is igyekezett szeretni, vagy akarta őket szeretni. És hogyha nem tudta, elsőre, akkor ez neki fájt. És valahogy neki volt egy ilyen kapcsolója, amikor így átkapcsolta, hogy nem tudok rajta változtatni, nem tudom megértetni vele, amit akarok, de tudom szeretni. És a többit az Istenre bízta.
Úgy gondolom, hogy ez volt egy nagyon jó végszó ennek a beszélgetésnek, hogy szeretni, hiszen ő is ezt mondta, hogy szeretlek, nem baj. És azt hiszem, hogy örökségünk lehet, hogy megtanuljunk mi is úgy szeretni és nyitottak lenni, és én a saját életemre is ezt kívánom, meg a ti életetekre is, a rádióhallgatók életére is, hogy ez az isteni szeretet az ott éljen bennünk, és tudjuk a feladatunkat, elhívásunkat úgy tenni, hogy Isten méltó munkásai legyünk. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést veletek, kívánom Isten áldását munkátokra, itt a szeretett szolgálaton belül, a baptista szeretett szolgálaton belül is, vagy akár gyülekezetetekben is. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok.
Mi is köszönjük, hogy beszélhettünk.
Ez volt a Fele Barát, a baptista szeretett szolgálat magazin műsora. Köszönjük a figyelmedet, Tarts velünk legközelebb is. Baptista Rádió, neked szól. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast, neked szól.